9 óra 4 perc, Messzelátó, hazai turisztikai magazin.
Jó napot kívánok! Szentirmai Ágnes vagyok. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is köszöntöm a kedves hallgatókat. Messzelátunk mai adásában Berkenye község értékeivel, látnivalóival, vendégcsalogató és marasztaló pontjaival ismerkedünk. Ilyen a minden évszakban gyönyörű vérszilva fasor, a Hársastó, a község tájháza, mely közösségi tér, s a falu sváb tárgyi emlékeit is itt őrzik. Felkeressük a római katolikus templomot, a közelében fakadó forrást, és azt is megtudjuk majd, hány útmenti kereszt, feszület található a községben. Műsorunk végén egy különleges baba gyűjtemény születésének történetét is megismerjük. Tartsanak velünk! Berkenye völgyben, nagyon szép természeti környezetben elterülő község. Vasúton is megközelíthető, de aki autóval érkezik, olyan vérszilva fasor között halad a község irányában, ami nyári időszakban is festői képpel fogadja az érkezőt. Sétánkat Schmidt Józseffel, a Berkenyei Tájház vezetőjével a település központjában kezdjük.
2000 után kezdett ez lenni, mert akácfák voltak régen, és sikerült ilyen vérszilvafákat beszerezni, és akkor az önkormányzat a saját embereivel ugye elültette, és azóta...
Igen, itt a település központjában is látunk néhányat. Igen, itt egy Nepomuki Szent János szobor.
1857-ben állította egy Grausmann Ferenc nevű ember. Ez általában mindig folyók, partokon van, és itt ment is egy árok, azért is van ez itt. És járt itt Stuttgartból a múzeumban egy olyan házaspár, akik 44-ben mentek ki. Már nem nagyon tudtak magyarul, de elmondták, hogy kint Stuttgart környékén ugyanilyenek vannak.
Tető alatt van a szobor, igen, igen. Hogy ne ázzon.
Hát, mivel festő a szakmám, hát ezeknek a felújítása mindig én rám vár, ugyanúgy a kereszteknél is. 18 van a községbe, és ezek mind német feliratúak, és mind 1800-as években, egy pár van, ami 1900-as évek elején épült, de a legtöbbje, ahogy ez is 1894-ben.
A legelsővel ott találkoztam, amikor erre a bizonyos bevezető útra, a vérszilvafás igen. útra bekanyarodtam, ott is van egy feszület, ott is van. Az az első talán.
Igen, igen, az.
És utána többször láttam a települést.
Még a tónál van még egy nagyon idős.
Van ennek története, hogy mi miatt van ennyi?
Igen, vallásosak voltak az emberek, és nagyon sokat adtak arra, tehát az anyagiakat nem nézték, tehát nem, ezen nem spóroltak, mert vagy egy olyan, hogy egy gyógyuláshoz, vagy olyan is van, ami ottan a kocsi alatt van, például 20-ba épít, emelte a gazdája, mert az első világháborúból szerencsésen hazatért. Gyógyulás, meg hála, ilyesmi. Sőt, olyan is volt, hogy egy családba 10 gyerek meghalt. És akkor a 11. az megmaradt, az megélte a 88 évet, és ezért a szülők feszületet állítottak, és ezt úgy jegyezték be az egyházi történetbe, Vácon, a püspöki levéltárba, hogy aki arra adományozni akar, akkor arra a keresztre tud pénzt hagyni.
A házak előtt az előkert, most petúnia is virágzik, igen, igen. A rózsa, vasvirág, magasra növő sárga virágok is, nem tudom pontosan a nevét. Nincs olyan ház, amelyek előtt ne lenne valamilyen növény.
A svábok a virágot, meg a tisztaságot nagyon szeretik. És akkor itt van egy ilyen kis forrás.
1963-as?
Nem? Addig is megvolt, csak a kőfalat akkor emelték, hogy kicsit szép legyen.
Hát akkor ugyanúgy ivóvíz, tehát ihatunk, csak ugye a csecsemőknek nem lehet.
Tegnap voltam itt Vízér és Nógrádról, egy fiatal asszony volt itt. 5 kannával vitt, mert az annyira jó.
Forrás egy tujabokor alatt csobog, folyamatosan csobog.
És megmutatom, hogy honnét jön.
Ösvényen a tujabokrok között egy lépcsőn föl sétálunk. És itt van a forrás?
Az épület alatt van a forrás, és aztán az, van is egy lelakatolt vasajtó, és akkor onnan jön itt a föld alatt.
Haladunk a templom irányában.
A templomnak a lábazatán ki volt téve régebben, most nincs ott, hogy 215 méterrel a tengerszint felett van ez a templomnak az alapja, és majd ott mindjárt meg tudjuk mutatni, hogy a csóványosra velünk szembe az 938 méter, tehát 700 valahány méter különbség van, és nem is tűnik annyinak.
Itt van a plébánia mellette, és meg kell kerülnünk a szentély oldalát, a másik oldalról van a bejárat. Most érkezünk fel a dombtetőre.
És akkor most, ha visszanézünk egy kicsit, a két oszlop között 938 méter a csóványos, a Börzsön legmagasabb pontja, és ugye 700 méter van köztünk így különbség, az nem is látszódik annyinak. Mert mi 215-ön vagyunk most.
Ó, de szép park rajzolódik ki, és innen a dombról látjuk a község, illetve a hegyvonulat másik részét, másik oldalát.
Menjünk először oda, vagy ide?
Nézzük elő meg a szobrot.
Ez a betelepülési emlékmű 2017-ben lett. Ez egy kőből van, tehát alul azt a három lépcsőt azt ne számoljuk, mert az úgy van terméskőből csinálva, de onnan. És ugye a bejövő embereknek a szőlőfürtöt látjuk, és ez egy családi kép alapján készített, azt hiszem, Koltai László, fa és kőfaragó, tehát egy tömbből ő kifaragta. Nagyon érdekes, menjünk közelebb, mert a ruhát is látni, például a szoknyának a ráncait, mert ugye a bőrszoknya az úgy ráncokba van rakva.
Egy férfi és egy női alakot látunk, igen. Mellettük a szőlőfürtel, és a férfi neki támaszkodik egy korlátnak, kőből faragott korlátnak.
És azért mondom, hogy családi kép, mert ő kért ez a művész fényképet, hogy aminek alapján ezt a ruhákat megtudja, ugye a férfinek, és ott látjuk a magyaros díszítést a nadrágon, meg ugyanúgy a csizmán is, és akkor az volt a kikötés a anyósunknak, hogy rendben csak az arc ne hasonlítson rájuk. És ezt ő betartotta, és azóta most már le lett tisztítva, mert itt a fáktól azért elég mohás, és egy 70 mázsás kőtömbből lett ez kifaragva.
És itt van a templomnak a bejárata erről az oldalról.
Igen. 1777-ben épült barokk stílusban, Migazi Kristóf Váci püspök vezetésével. Az összes kereszt föl lett újítva, ez például ez szintén 1894-ben készült.
Igen, szintén német felirat rajta.
Igen. Hát ennek is van egy története, mert a férfi a déd nagyapám volt. De gyerekük nem volt, akkor az hogy lehet? Tehát ez a Lónik Julianna volt a felesége. Gyerekük, családjuk nem volt, de a század forduló előtt még elvesztették, ugye eladták a földjeiket, és a pénz tönkre ment. És ebbe az asszony belehalt bánatába. És ez a Nerpel Mátyás, ez akkor elvett egy 28 évvel fiatalabb lányt, akitől négy gyerek született, és az egyik, az én nagymamám, az ő lányuk volt. És ez a 300 éves évfordulóra épült, ez a lépcső, meg ez a kis karzat.
A lépcsőt mindenhol levendula sövények szegélyezik.
Ott pedig egy trianoni emlékmű van ott a zászlónál, ahol június 4-én volt egy kis megemlékezés.
Megjött a postaautó közben. Igen. A távol van, a tavat látjuk, ugye?
Igen, igen.
A Berkenyei tó. Igen. Milyen története van ennek a tónak? Mennyire természetes, mennyire mesterséges? Most is nagyon szép, tehát érdemes kirándulni
oda. Az valamikor egy legelő volt, egy patak megy rajta keresztül, és mikor a málna termelés beindult, szükséges volt víznek. Na most ugye a falu tetején ugye az az adottság van, hogy kevésbé van víz, mint itt a falu aljában, és akkor ezt 2000-ben megcsinálták egy ilyen mesterséges tónak, és ez a morgópatak, ez táplálja, sőt le is vezet, és utána elmegy ez a Dunába, úgyhogy ott, ahogy a vasút is megy, az erdő mögött elmegy oda-vissza, és ott, ahol most régen van az erdő széle, ott megint vissza, és úgy van Szokolya, és akkor Magyarkút, Verőce, Verőcén elmegy a patak jobbra Dunába, a vonat megy tovább Vácra. Benn van egy ilyen nagy teljesítményű szivattyú, és az felnyomja oda a falu tetejéhez, és ott pedig úgy volt ez az öntözéses rendszer, hogy minden sorba ment műanyagcső, kilukasztva szelepekkel, és minden tő kapott általában egy nap 4 liter vizet.
Most mi van a tó körül, azon kívül, hogy nádas és kiránduló hely?
Csak kiránduló hely. Igen, az van. Nagyon 800 méter körbe, nagyon jó, mert egy fenyő erdő is van, és nagyon jó a levegő, tehát tiszta és egészséges.
És fotópont, mert a Igen. tó egyik oldaláról nagyon szép képeket lehet a környező hegyvonulatokról készíteni.
Általában fővárosi vagy fővárosi környék, akiknek ugye a levegő ott nagyon rossz volt, és ide kijöttek, szippantottak ebből a jó levegőből, akkor már itt is ragadtak, és ezért a falu létszáma is egy kicsit így megnövekedett.
Ott is látok egy keresztet a vasúti sínak is híd mellett.
Az 1929-ben készült, az is fel van újítva.
Most jön a vonat, Igen. távolban látjuk is.
Igen.
3 kocsi, BZ, kék.
Igen. És minden 3/4-kor megy Vác felé, és minden 1/4-kor jön Vác felől.
Igen. És viszonylag jó helyen áll meg, mert a település központja, és föl tud jönni a hídon át, megközelíteni a települést. Igen. A másik domboldal is elérhető könnyen az állomásról. És busz is jön Berkenyére.
Igen, az a falunak a tetején. Mi úgy mondják a falu tetején, már földrajzilag az a teteje, és akkor a buszjárat meg oda van.
Akkor nézzük meg a templomot, ameddig tudunk, be tudunk esetleg a rácsig tekinteni. Nagyon szép kovácsolt vas rács, ami határolja bejáratát.
Ezt egy család készítette.
2000?
Ez a betelepülő, a templom építés, ez pedig a felújításnak az éve.
1777, az egyik ajtón, a másikon pedig a 2000-es
felújítás
évszám. Igen.
A templomunk mérete 24 méter hosszú, 12 méter széles, és a kupolás részeken 9 méter magas. A falak vastagsága 80 centitől 1,5 méterig. Középen a erősítéseknél 1,5 méter vastagok a falak. A főoltárképünk érdekes, hogy 1774-ben Hans Martin Schmidt, osztrák festő készítette, a Szentkereszt felmagasztalása. Ezért van a templombúcsunk szeptember 14-én, és ugye akkor már kész volt a kép, akkor 4 évig őrizték, és utána tették ki. A felújításánál itt voltam, 2000-ben lett felújítva, nagyon sok helyen lukas volt, és a restaurátor befoltozta villanyvasalóval, meg ilyen viaszkos vászonnal. Nagyon érdekes volt. És akkor ide le volt terítve, itt le lett egy szinten lakkal kenve, 4 méterszer 2 méteres, és 6 ember kellett, hogy föltegye a helyére, mert fel van akasztva.
Igen, de elég méretes, tehát látjuk, hogy méretes.
A mellékoltárkép az pedig angyali üdvözleti, és először azt hitték, hogy ez egy Maulpercs kép, még a Váci egyház történész is úgy tudta, de aztán, amikor a restaurátorok fölújították, akkor megtalálták azt alul, hogy Wolhofer János, magyar festő 1790-ben vagy 80-ban készítette. A szobraink azok gipszből vagy műkőből vannak, egyedül egy ott fönt abban a vakablakban van, Mária édesapjáé, Joakimé, az fából van.
Ott a beugró, baloldali beugró.
Az a legértékesebb.
Joakimot is ritkán látjuk. Szobor alakban megformázva nézzük, csak meg így kicsit közelebb is kell jönnünk. Egy alak, tehát egy maga áll, mint szobor. Itt lent pedig Anna és Mária?
Igen, a Szent Anna és Mária. Gyerekkoromban az volt a szokás, hogy itt az áldoztató rácsot egyik minisztráns mindig a kaput becsukta, és akkor végig meg kinyitotta, de most már mindig csak így van.
Most már nincs kapu, hanem ez a kő...
Igen, de nem oda térdelünk áldozással, hanem itt középen.
Igen, kőkorlát van két oldalról, és középen az oltárnál van hely.
És ennél keresztkútnál pedig 1947-ben kereszteltek engem is.
Schmidt Józseffel beszélgetésünket hamarosan a község tájházában folytatjuk. A község nagy tárgy és képanyaggal rendelkező helytörténeti gyűjteménye a Petőfi utcai tájház szobáiban tekinthető meg, ahol a látogatók mindig kapnak szakvezetést. Az utcáról, a Tornác kapun át, a gangra lépünk.
Egy magángyűjteményként indult 1986-ban otthon a mi családunkban, a gyűjtemény is a darabok a családunké, és ott a saját házba lett kiállítva, de kicsinek bizonyult, és 92-ben az önkormányzat megvásárolta ezt a házat azért, mert egy ide betelepített család kihalt, és szabaddá vált. Egy kis támogatásból felújította, és azóta itt 95-ben lett ez hivatalosan átadva, és azóta itt mutatjuk, azóta én vezetem. Hát sajnos nincs, aki átvegye tőlem, és most már hát közel 40 éve vezetem, de ugyanúgy a falu történetét is gyűjtöm. Ezt nagyon szeretem csinálni. Néprajzi végzettségem nincsen, de úgy gondolom, és érzem, hogy mivel szeretem csinálni, azért így elég jó. Összejön, meg tudok mindenkinek mindent válaszolni, amit szükséges.
Akkor nézzük meg, hogy mi az, amit láthatnak a betérők. Hosszú udvar, nagyon szép rendezett a hátsó részen, látok kemencét, de majd még odáig eljutunk.
Az épület jellegzetesen sváb építmény, vályokból készült, 44 méter hosszú. Mindent igyekeztek ősenk egy sorba elhelyezni, tehát keskeny hosszú épület, keskeny hosszú udvar. A keskeny hosszú udvarnak az volt a jelentősége, hogy megrakott szekerekkel, ugye a kertben ott volt pajta, meg lerakott, és olyan pajta volt, hogy megrakott szekére be lehetett menni, ha hirtelen jött az eső, tehát nagyon fontos volt, hogy a takarmány vagy a gabona ne ázzon meg, és be tudtak tető alá állni. A folyosót azt mind gangnak hívjuk, és ez azért volt fontos, ott a végén egy ajtó is volt, hogy az udvarban voltak a szárnyasok, ugye libák, kacsák, tyúkok, ne tudjanak feljönni, és itt tisztaság legyen a folyosón, de ezen kívül még az is fontos volt, hogy a vályokfal ne kapjon esőt, tehát ez megvédte, mert ha nem kap esőt, akkor nagyon sokáig el van. Ez az épület 1850-ben épült, és nagyon jó állapotban van. Én szerintem még 100 évet ki fog bírni. Ugye a török időben teljesen elpusztult a község, itt nem volt élet. És a Váci püspöknek, mert itt földesúr soha nem volt Berkenyén, mindig a Váci püspöknek volt ez a birodalma. Nos, a Váci püspöknek érdeke volt, hogy itt emberek lakjanak, termeljék ki az erdőből a fát, mert rengeteg erdő volt, műveljék meg a földet, tehát, hogy itt az élet beinduljon. És ezért betelepítési biztosokat küldött Németországba, és Németországba is egy olyan vidékre, a Baden-Württemberg és Bajorország határán van, a würzburgi érsekséggel volt kapcsolata, és ezek segítették azt, hogy ezek a betelepítési biztosok, akik kimentek innen, olyan helyet keressenek föl, volt egy nagyon szegény vidék a Tauber folyó völgyébe, és ott sikerült családokat megnyerni arra, hogy jöjjenek ide Magyarországra. Ez 1100 kilométer, és bizony, hát manapság nem tudom egy család megetenni ezt, hogy bizonytalan be eljönni. De annak ellenére a püspök nagyon sok segítséget adott, tehát igavonó állatok, meg építőanyag, tehát itt beindult az élet. A Dunán jöttek tutallyal, nem csak ide Verkenyére, hanem sok vidékre. Ha ránézünk a térképre, ugye a Duna mellett le Bajáig nagyon sok sváb település van, főleg evangélikusok jöttek oda. Most ide célzottan katolikus családok jöttek. A Dunán jöttek körülbelül 7 kilométerre délre itt a Verőcei Dunapart, ott szálltak partra, és ide jöttek 1718. október 4-én. Négy család jött, elmondanám a neveiket is, Toma, Klug, Weingarten és Wild nevű családok. Sajnos ezek a nevek kihaltak már, de aztán jött 15-én egy újabb család, és nagyon érdekes, annak a neve még most is megvan, és ezt majd családfán tudom majd megmutatni. Az őségnek, a sváboknak a szorgalma, az még ma is nagyon meglátszódik, mert a szorgalom mellett a takarékosság és a virág szeretet az megvan, mert ugye ablakokban mindenhol muskátli, az út szélén rózsák vannak, és ezt mind a lakók saját maguk intézik, ők kezelik.
Igen, nekem is ez volt az első benyomásom, ahogy beérkeztem a faluba, hogy rózsaillat fogadott. Aztán láttam, hogy mindenhol rózsa van. És hogy nagyon szép tiszták, rendezettek a porták, igen, az udvarok mindenhol, vagy muskátli, vagy valami most virágzó nyári, hát virágszínesítő.
A sváb embereknél, hogy szeretik a portát tisztán tartani, sőt, az én gyerekkoromban olyan is volt, hogy szombat este még az utcát is mindenki felsöpörte a ház előtt, hogy ez vasárnap, ugye ünnepnap lévén szép tisztaság legyen. Igen. Hát az ablakokban mindenhol muskátli van, itt is van muskátli, és hát ha sikerül esővízzel azzal locsolni, akkor azért az egész nyáron itten nyílik, és azért a vendégek ezt mindig észreveszik.
Egész más. Közben, hogyha visszatérünk a tájház udvarra, itt is most az almafa nagyon gazdagon terem, úgy öreg alma, de nagyon sok, már sok lehullott, de igen, nagyon sok a termés sok rajta.
Sokáig nem tudtuk a típusát, a nevét az almának. Valami szakembertől az csak sikerült, hogy Aranypál az az almának a neve. Kicsit hasonlít a Jonatánhoz, savanykás, de nem Jonatán, tehát azért más ízek vannak benne.
Szőlőtőkék sorakoznak.
Régi, mert ugye őseink nagyon érdekes, bútort nem hoztak, mert nem volt nekik, de ruhájuk, szaktudásuk, meg szerszámaik, azokat hoztak, de még szőlőtövet is hoztak magukkal, ez nagyon érdekes. És aztán ugye itt elültették, mert azért szerették a bort. Pár év múlva ugye elkezdett teremni, de 1855-ben a filoxéra kipusztította. Utána ez a direkt termő noaszőlő, ez lett telepítve. Aztán a 60-as években, mikor beindult a málna termelés itt Berkenyén, mindenki kivágta a szőlőt, és málnát ültetett, mert legalább 10-szeres haszon volt a málnából. És most egy 2 éve polgármesterünk az is ilyen szőlőtermelő, és mondta, hogy mi lenne, hogyha a régi szőlőfajtákat itt megpróbálnánk, és 16 tő van elültetve, 2 vagy 3 kimaradt, de azt majd pótoljuk, és tavaly már volt termés, és most is láttam ott az egyiken, hogy már van.
Igen.
És nagyon fontos megemlítenem ezt a berkenyefát. Ugye berkenye, a berkenyefáról kapta nevét, népies nevén régen úgy hívták, hogy barkócafa.
Mióta berkenye? Mióta a berkenye a település neve?
Eleinte Frankenwald volt 1718-ban, de aztán ugye mivel magyar területen laktak, akkor ugye a nyelv is mindig eltulódott a német nyelv a magyar nyelv irán, és akkor ilyen fa sok volt, de teljesen kipusztult, és szinte hihetetlen, hogy Csehországban sikerült egy olyan települést találni, ahol nagy berkenye kultúra van, berkenye pálinka fesztivál is van például. És ez a fa, ez onnan származik, ez körülbelül 3 vagy 4 éve hozták ide, 5. évben fog termést hozni, de ma oldalt már lehet egy kicsit látni.
Ez Igen, jó, magas fának tűnik nekem, és a berkenye, ez pici narancssárga bogyó, vagy milyen bogyó ez?
Ez a mezei berkenye. Ennek a gyümölcse fogyasztható olyan, mint a naspolya, és kell, hogy a dér egyszer megcsípje, és akkor olyan naspolya-szerű, tehát meg lehet enni. A madárberkeny, az a narancsszínű, az nem élvezhető, az a csontolú madaraknak van. De van aztán még itt a faluban még fekete berkenye, ami bokorszerű, és olyan a termése, kicsit a kökényhöz hasonlít, meg a áfonyához, és nagyon sok antioxidáns van, mert sötét színű gyümölcs, és ez a mezei berkenye, ez az év fája volt, és ott már van egy újabb is, egy
kaptunk,
igen, egy ilyen csemetét. Ez szintén Csehországból van, mert sikerült kapcsolatot teremtenünk a két község között, és berkenyéről megy egy 6-8 tagú küldöttség csoport oda a Berkenye Pálinka Fesztiválra, és ők meg ide a disznőlésre február elején, január végén jönnek ide, és akkor egy ilyen partner kapcsolat van.
2-3 év múlva ez már teremni fog?
Igen, igen.
És ez mikor? Nyár vége, ősz eleje? Milyen termést?
Ősz felé, mert amikor már ugye jönnek a hidegek novemberben, hát van, amikor októberben is, ha egyszer-kétszer megcsípi a dér, akkor jó. Hát tehát olyan durván szilvanagyságú, és olyan kásás a belseje.
2 év múlva visszajövök ide, és megnézzük össze, jó? Megmutatod, remélem, nekem, hogy milyen lesz,
remélem,
már a termék.
Remélem, hogy lesz. Remélem, hogy lesz rajta.
Belépünk az egykori konyhába, mondjuk ez egy füstös konyha.
Füstös konyha, de mink hideg konyhának hívjuk. Nyári időszakban akkor itt is laktak, de téli időszakban akkor elől volt ott egy meleg konyha. Téli időszakban csak a kenyérsütés alkalmával jöttek ide. Na most ez egy ilyen szabad kémény, ami összegyűjtötte ugye a kemencének a füstjét, a tűzhelynek a füstjét, amit mi sparhernek hívunk, de ezen kívül még itt egy háromlábú rézüst is volt. Ha szüleink a mezőről hazatérve kevés idejük volt, akkor itt 20 perc alatt el lehetett készíteni az ételt. Hát a kemence ilyen régen minden svábházban volt, de a modernizálás során lebontották, és már csak ez az egy van Berkenyén. Udvari kemence van több is, de a lakáson belüli konyhában lévő kemence csak ez az egy van. Régen a három generáció az együtt élt a sváb családokba, és ugye a gyerekek száma sok volt. Például 12 csésze itt azért van kitéve, mert az itt lakó családban 12 gyerek volt. Na most a kenyérsütés, nek volt egy fortéja, hogy rengeteg főtt krumplit tettek a kenyértésztába. Itt egy krumpli nyomót láthatunk, tehát a kicsi kézivel lassan ment volna, de ezzel egyszerre sokat lehetett.
Ez fából van.
Fából van, és ez biztosította azt, hogy egy hét múlva is még általában hetente sütöttek, az utolsó kenyér is még élvezhető volt, mert ez a krumpli, ez biztosította azt, hogy nem keményedett meg.
De ugyanúgy kertészta, tehát ugyanúgy kovászos kenyér volt, és abba raktak még plusz krumplit, törött krumplit?
Azt.
Főtörött krumplit.
Igen, és a kertbe megtermett ugye a zöldség krumplit, tehát az kéznél volt.
Igen. Padlón. Rongyszőnyegeket látunk, berendezve.
Mondanám azt, hogy ugye a sváboknak, tehát a szorgalom, meg a vallásosság mellett, még a takarékosság, de én helyben egy olyat gyűjtöttem, egy olyan tulajdonságot, hogy nagyon szeretik a pontosságot. Minden helységben volt óra, a konyhában volt egy kakukkos óra, itt a szobában megint egy óra, mert így sokkal jobban be tudták osztani az idejüket. Aztán én 73 évvel ezelőtt kezdtem el az iskolát, és a berkenyei lányoknak ilyen iskolatáskájuk volt.
Kékény?
Igen, akkor még ugye belefért, nem kellett annyi minden, mint most. A fiúknak ilyen deszkaládikó, és én egy különlegességet mutatnék be, ez a nagyapámnak volt az iskolatáskája, ő 1899-ben volt első osztályos, és ebbe palatábla és kréta van, mert ugye füzet nem volt, hanem erre történt az írás, és ez egy nagyon nagy kincs. Mondhatnám, nekem ez a legértékesebb a gyűjteménybe.
Több mint 100 éves. Olyan, igen, mint egy kis diplomatatáska, igen, csak fele akkora mondjuk, de fából.
Aztán ugye számítógép is volt, ez a Habakusz féle számológép. Okostelefon nem volt, meg zsebszámológép, de nagyon jól tudtak ezzel, mert tudom, hogy a nagyszüleim meg szüleim ezzel tanultak számolni. Aztán faszenes vasaló, ezt is általában a gyerekeknek van, aki még a látott, de működését nem tudja, annak elmagyarázom, hogy történik.
Igen, és itt a családfátok, a Schmidt családfája, igen, és a Zegner családfája.
Az én ősöm volt az ötödik betelepülő.
Igen, és nem mondtál nevet, de akkor direkt nem kérdeztem, igen, de akkor igen, kiderült.
És akkor a megyei levéltár elkészítette, a Nógrád megyei levéltár, mert ilyet ugye nem lehet elkészíteni, csak úgy ott vannak az adatok. És ugye az én családom, meg a feleségem a Zegner család, és ugye itt vagyunk mi ketten, a zöld jelölésnél 1970-ben találkoztunk, és itt vannak a gyerekeink, unokáink. A vallás mindig átszőtte a berkenyei emberek életét, és például itt egy zenélő szentképet látunk, ami 1910-ben készült Németországba, meg is szólaltatom. Minden családban volt, Németországba hozták. Akármilyen szegény volt a család, azért ez megvolt. Itt pedig egy olyan papunknak látjuk a ruháját, aki az én gyerekkoromban itt Berkenyén szolgált, egy nagyon okos ember volt, és a Pécelen élő hozzátartozó, hogy egy pár évvel ezelőtt elhozták az ő ruháját, mert mondták, hogy ők nagyon sok jót hallottak a testvérüktől Berkenyéről, és mivel én minisztráltam is nála, nagyon jó ismertem, tiszteletet még mindig érzek iránta, mert 56 évvel ezelőtt ő kötötte össze házasságunkat feleségemmel.
Újfalusi István, igen, mondjuk el a nevét.
Az eredeti neve, mert ez már egy magyarosított név, Lingauer István volt.
Szintén sváb gyökerekkel?
Igen, igen, igen. Aztán itt pedig
sok-sok cipőt látunk, itt csizmákat, női cipő, férfi cipő,
faragott szekrényt látunk, és a berkenyei fiúknak, fiatal embereknek volt egy hímzett ing, akkor nagyon sokban volt, még a monogram is be volt írva, behímezve.
Aztán
igen, posztó mellény, és akkor kabát, sőt téli kabát, és itt a nagyszüleimnek tudnám a ruháját bemutatni. Nagyapám 1919-ben házasodott, ővé volt az iskolatáska, és ugye a ruhájára vigyázott is, de egyébként ez Amerikából származik, kamgár nevű anyag, ez rendkívül erős, még a farmertól is erősebb, és ebből vart a helyi szabó, két szabó volt, de egyformán dolgoztak, és viccesen úgy mondhatnám, hogy egyen ruha volt, mert minden férfinek ugyanaz a típusú ruhája volt. Aztán itt a nagymamának látjuk a esküvői menyasszonyi viseletét, és ugye az esküvő napján ott látni az eredeti koszorút, akkor került fel a menyasszony fejére, és a rozmaringot, mert a rozmaring a német meg a sváb embereknél a tisztaságnak a jelképe volt, és mindig így rozmaringot belevarták.
Láttam itt az udvaron is, a gang van, mentén, igen, be vannak, igen, ültetve, igen, a rozmaring bokrok, nagyon szépek.
Egy sváb lány általában két szekrényt és egy ágyat kapott a szülőktől, tehát egy ilyen festett szekrényt és egy olyan diófa szekrényt, ami 1860-ban kapta az ők nagymama, és még mindig nagyon jó állapotban van. Itt a nagymamát látjuk, ő nem járt a mezőre dolgozni, szintén úgy, mint a nagyapa, és itthon ugye megfőzte az ebédet, a gyerekeket ellátta óvodába, iskolába, és ha volt csecsemő, akkor még annak is gondját tudta viselni, és ha még mindig maradt ideje, akkor pedig az imakönyvből tudott imádkozni.
Schmidt Józseffel, a berkenyei tájház vezetőjével a muzsika után folytatjuk beszélgetésünket. Ha tehetik, maradjanak velünk.
Tovább menni a gangon.
Kamra, pince és a présház.
Kerekeskút az udvaron.
Igen, hátul. Az állatok kitatására volt.
Bejöttünk a hátsó színbe.
Ez
volt a présház?
Igen.
A szőlőfeldolgozás, ugye? Ennek az eszközeit is.
Ugye a szerszámok, meg különböző dolgok. Legelőször ott ugye egy gyalupadot látunk, mert a nagyapa asztalos volt. Aztán ugye itt a mosóteknőt látunk, mellett egy rokkát. Hozzávaló rosták voltak, és itt pedig ugye az étkező asztal, és ugye vallásos életük folytán egy feszület és egy vallásos tartalmú falvédőt lehetett látni, és akkor itt ugye nagyon régi leveses tál, ez a fajansz, a porcelánnak az őse.
Ez egy ilyen nyári konyha feladatát
igen,
is betöltötte?
Az is. Főzni lehetett, télen meg meleget adott, a konyhai felszereléseket látjuk, aztán ugye, mikor még szőlőt műveltünk, akkor hazahozták a puttonyba a szőlőt, illetve hát hordókba, beletették a darálóba, ledarálták, a mustot lemerték a kosárból, és a megmaradt szőlőhéjat, amit törkölynek hívunk, az beletették a présbe, és kipréselték még az utolsó szem mustot is. Na most, ha csak ilyen lukas volt, akkor pedig ott a dézsába, ugye nem káda, hanem kicsi dézsa, kis darálóval ledarálták, a kicsi préssel lepréselték, és ide a kicsi hordóba beletöltötték. Na most a disznóvágás, az megint csak egy ilyen, szinte ünnep volt a családban, mindig karácsony és újév között volt, mikor a gyerekek otthon voltak, és csak a sváb településeken, egyébként Nógrád megyében csak két sváb település létezik, Berkenye és a szomszédos Szendely. És mi a hát földrajzileg egy kicsit szerencsétlen helyzetben vagyunk, mert a megye legszélén vagyunk, 5 kilométerre már Pest megye van.
És még akkor, éppen Nógrád megye mind a két
igen,
település.
Csak a sváb településeken forrázták abba a teknőbe forró vízzel a disznót. Azért érdekes, mert például egy fekete szőrű disznónál a szőrtőve ott maradt, és akkor az látni lehetett. De ha így kihúzták, akkor nem. És milyen érdekes, a 60-as években, amikor munkahelyek meg házasságok révén keveredett már a nép a szomszédközségekkel, átvették, és most mindenhol forrázzák a disznót, utána pedig gázzal még megpörzsölik. Visszatérünk ide a málnáskocsihoz.
Itt a málnáskocsi, igen.
1960-61-ben kezdődött a málna termelés Berkenyén, akkor volt az, hogy a szőlőket kivágták, és mindenki málna veszőt telepített, és reggel ugye a háziasszony ebbe belekészítette az ételt, gyerekek azért minden családban voltak, ha fiú gyerekek voltak, akkor elő a rúdnál ugye húzták, és ilyen farekeszekbe születeltük a málnát, és abba zsírpapír vagy pergamentpapír volt, abba került bele, és este meg behoztuk a fölvásárlóhoz, később aztán épült egy hűtőház is, ami most is megvan 100 vagonos, csak épp málna nincs benne, illetve Kínából hoznak málnát, de ég és föld különbség. És ez egy nagyon jó jövedelmező foglalkozás volt, az ugrásszerűen megemelte az életszínvonalat.
És ez milyen málna volt? Tehát nagy szemű?
Kicsi, először kicsi. Ez volt a marosi málna, de nagyon jó ízű, nagyon zamatos, édes volt. Később aztán jött a fertődi, az nagyon szép volt, mert egyforma volt, de már ízre nem volt olyan jó, és a ládába, már műanyag ládákba, de faládákba is, akkor már nejlonokat tettek, egy sorba volt, azért, hogy ne nyomódjon, nagyon szépen mutatott, kiválóan, csak az íze nem volt olyan, és ezt mink, akik a régi málnát ismertük, mink ezt igazolni tudjuk, hogy ez így volt. És egy nagyon kicsi családi történet, ha belefér, hogy 1986-ban feleségemmel volt ugye munkájunk, volt két középiskolás gyerekünk, és egy nyári munkából, plusz munkából, egy személyautót, egy zsigulit tudtunk venni.
Csak a málna termesztésből?
142.000 forint volt akkor egy zsiguli, és azt tudtunk venni belőle.
Meddig tudták születeni? Tehát ezek olyan fajta málnák voltak, hogy azért több héten keresztül adta a termést?
Igen, pont egy hónapig volt.
És a ribizli, fekete ribizli, piros ribizli, josta, piszke, tehát ezek az egyéb bogyós gyümölcsűek mennyire voltak párhuzamosan a málnával, vagy ez egy külön korszak volt?
Kicsit mondhatnám, hogy külön korszak, mert mikor a málna már kezdett úgy kimenni, ugye bevezették a locsolást. Ott a falu aljában lévő tóból, onnan ment a locsolás. Ugye a nagy melegben nem volt ilyen klíma, mint most. Tehát a nagy melegben, még a kisebb melegben elment, hogy a tövek ilyen csepegtető öntözés, de mikor a nagy melegben ugye a lombja leégett, lesült, akkor már aztán megszűnt, mert azt már nem bírta ki a málna. És amikor a málna már szűnőben volt, akkor aztán a fekete ribizli, két családnak van berkenye is, az a bokros berkenye, ugye ezt termesztették, és akkor próbálkoztak itt a szomszédfaluban Szilvával, de most úgy néz ki, hogy ez a időjárás, az a nagy szárazság meg a meleg, ugye múltkor itt 42-43 fok volt, ez aztán tönkre teszi teljesen. És akkor kicsit megnézzük majd a kemencét.
Igen, ez itt van az udvaron fölállítva, de komplett kemence, ez nem csak egy egyszerű kemence, hanem tűzhelyjel együtt készült.
Kettős használatú, mert ott a bubos kemence, igen. Itt pedig a tűzhely. A tűzhely független a kemencétől, ha bár a füstjük ugye egyesült, de mikor kisebb valami kell, akkor itt ebbe lehet, és oldalt meg van egy sütő.
Milyen berkenyei ételek vannak, amit általában itt főztek az asszonyok? Sváb ételek, gyümölcsös finomságok?
Tudok egy párat mondani, mert itt volt egy ilyen gyűjtés is 1980-ban, még onnan emlékszem, a krumplis tészta. Máshol is csinálják, de ez jellegzetes, és mert napokra meg voltak határozva például. Pénteken akkor mindig bableves volt, gombóccal, hús nélkül. Szombaton meg paprikás krumpli. És még feleségemmel még kicsit még most is tartjuk, hogy paprikás krumplit szombaton. Aztán ugye, hát pénteken ugye mindig böjtöt tartottak, vasárnap akkor mindig vágtak csirkét, vagy füstölt húst, akkor hétfőn általában vagy a vasárnapi maradékot, vagy valamilyen tésztát csináltak, kedden akkor főzeléket, minden napra megvan, hogy mi volt a hagyományos étel.
A berkenyei helytörténeti gyűjteményt Schmidt József, a tájház vezetője mutatta be. Az épület első szobájában bölcsőtől a sírig Ünnepek és viseletek címmel babagyűjteményt láthatnak az érkezők. A zene után a gyűjtemény megálmodóját, Gil Józsefnét kérdezem majd.
Józsefné, Genzelman Anna vagyok, tőzsgyökeres sváb vagyok.
Milyen gyűjtemény ez, amiben most bejöttünk?
2000-ben voltam Erdélybe, és ott voltam egy múzeumban, ahol ilyen népviseleti kiállítás volt, és akkor ötlött nekem az eszembe, hogy a mi viseletünk eltűnik, már nincs is viseletünk, és ezért megörökítettem a babákon. Mikor hazajöttem, akkor a barátnőimnek mondtam, hogy ez a tervem, hogy szeretnék egy ilyen kiállítást csinálni a viseletünkről. Aztán hordták nekem sorra a babákat, úgyhogy a babákat én kaptam a barátnőimtől, meg voltam itt még Esztergomból is kaptam babát, képzeld el, és akkor ugye tél hosszú vartam őket. 3 évig tartott, amíg végig tudtam csinálni az egészet, és... Hát ez a bölcsőtől a sírig szól, ez a kiállítás, és akkor, hogyha akarod, akkor el is indulunk. Ulmer Schachtel ezt a unokám csinálta, mert ilyen hajóval jöttünk egészen Verőcéig.
Már itt az Ulmenságtelen is látjuk a családokat, miket igen, hoztak, állatokat, igen, egy-két ami, zsákot.
Igen, amit tudtak legszükségesebbet elhozni, azt elhozták. Igen. Aztán most elindulnánk, itten a születés van, ez egy keresztelői ruhácska, ez a ingecske, a férjemnek volt a keresztelői ingecskéje.
Ezt nem is kellett akkor megvarni, csak ráadtad a
igen,
babára.
Csak ráadtam a babára. Meg ugye manapság ugye van a body, meg ilyen egyebek, amikkel öltöztetik a kisbabákat, úgyhogy ez meg hát ugye régen pólyába voltak a kisbabák, amíg ki nem nőtték a pólyát.
És fiú viselet, ilyen szoknyaszerű?
Igen, most úgy képzeld el, hogy ez a két baba, mind a kettő kislánynak néz ki, de ez kisfiú, de addig, míg nem lett szobatiszta, addig ő neki is szoknyát kellett viselni. És amint látod, sötét a ruhácska, mert ugye annak idején nem volt mosógép, akkor ha lehetett, akkor igyekeztek olyan anyagokat vásárolni, ami nem koszolódik annyira, és nem olyan kényes, és akkor így tudtuk ezt is megőrizni. Akkor menjünk ide, ugye itten van egy bölcső, amiben a kisbaba volt.
Látjuk az asszonykán is nagyon szép rakott szoknya igen, van, kendő a fején, igen, elegáns kis rövidújú ing, igen, zsabóval, úgy látom berakva, nagyon igen, kedves kis gallér, színes igen, kötény, csipkés kötény, és a baba pedig a bölcsőben.
Igen, igen. Ezeket aztán már mind én vartam, csak ez a kettő...
Ami baba. Igen,
igen, ez a kettő, ez volt megörökölve ez a ruhácska.
Akkor itt folytatódik a berkenyei.
Itt igen, folytatódik.
Középen, ugye
igen,
az
középen a... Ez a mennyasszony, meg a vőlegény. Hát nálunk ősztől tavaszig voltak az esküvők, mert ugye nyáron dolgozni kellett a határba, meg ugye ősszel a disznó meghízott, a bor kifort, kacsa, liba, minden adva volt, és akkor így tartották az esküvőt, hogy kipakolták a házat, szomszédoktól kapták a asztalt, meg a székeket, ugye padokat, és akkor így tudtak nagy lakodalmat csinálni, és annak idején vasárnap voltak az esküvők a nagymisébe. A mennyasszonyt korán kellett kelteni, mert az ő fejdísze az egy nagyon macerás dolog volt, ez élő rozmaringot kellett belevarni a hajába. A copfokba befonták először, és utána belevarták a rozmaringot, és úgy került rá ez a gyönyörű koszorú. Akkor utána meg aztán föl lett öltöztetve egy piros szoknya.
Ez van alul, egy rakott szoknya.
Igen, és akkor hát ugye volt alatta öt fehér csipke szoknya, és akkor ez meg a fehér surc volt, úgy hívták ezt a kötényt, hogy surc.
Ez is rakott fehér kötény.
Igen, rakott fehér kötény volt. A templomba viszont nem a fehér csipkeválkendővel mentek, mert ugye ősz volt, hanem fekete kis kabáttal mentek a templomba, és akkor, mikor hazajöttek a templomból, akkor levette, a csipkeválkendőt fölvette, és akkor ezzel volt egészen éjfélig.
Én láttam máshol, hogy a sváboknál, lehet ez más településen jellemző, ott a mennyasszonyi ruha is teljesen fekete volt. Itt Berkenyén viszont már alkalmazták igen, a fehéret, használták?
Berkenyén először, ami teljesen svábos volt, ez a piros szoknya, és akkor fehér surc, fehér ing és fehér válkendő. De az 50-es években, akkor már a lányok megunták ezt a rozmaringos fejdíszt, mert nagyon macerás volt, és akkor váltottak. Akkor lett ez a fehér mennyasszonyi ruha, de ez is rakott volt, ugye, és akkor fátyollal.
És a vőlegénynél is.
A vőlegénynél is, igen, volt a
hogy
bokréta.
Mondják, ez a bokréta, ott is van rozmaring, a másiknál igen, pedig mirtuszvágszerű.
Na most itten ez a koszorús lány. Igen. Koszorús lánynak az volt a dolga, hogyha jöttek a vendégek, akkor mindenkinek adott egy szár rozmaringot, hogy ezzel jelezték, hogy ő a esküvőhöz tartozik. Itt van egy kendő, amibe a vőlegénynek a koszorúját vitte, ez volt a vőlegény koszorúja, rozmaring és kerek volt ez is.
És ezzel mit csinált a vőlegény? Tehát ezt vitte,
a vőlegény,
vagy...
mikor az esküt mondta a templomba, akkor a koszorús lánya fejére rakta a vőlegénynek, ugye a tisztaság jelképe, és akkor a vőlegény is koszorús volt.
Mellette áll a vőfény.
A vőfény, igen.
Ez Szintén kalapban, egy kis kabátka rajta, és a mellényére, bal oldalra kitűzve egy nagy szalag. Igen.
De itt is, amint látod, a ruha ugyanaz, mint a menyasszonyé. Úgyhogy nálunk nem volt nagyon különbség, a vasárnapi, meg a nagyünnepnapi, ez mind piros szoknya volt, és vagy fehér kötény, vagy fekete kötény. Ez meg egy keresztmama, amint látod, kisbaba van a karján, vitte a kisbabát keresztelni, de az anyuka nem mehetett keresztelni, csak a bábasszony meg a keresztmama mentek, mert pogány volt még a kisbaba, ugye addig a anyuka nem mehetett ki a házból. És még volt egy olyan szomorú dolog is, hogy nagyon sok kisbaba meghalt. Volt olyan esztendő, hogy 30 kisbaba született, és 2 maradt életbe. És azért is iparkodtak nagyon, hogy meg legyen keresztelve, hogy mint kis angyalka kerüljön a mennyországba.
A berkenyei viseletet fellépéseik alkalmával a helyi dalkör és tánccsoport tagjain is láthatjuk. Az iménti percekben Gili Józsefnével, a baba gyűjtemény készítőjével beszélgettünk. Messzelátunk mai adásában Berkenye község látnivalóival ismerkedtünk. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is köszönöm a figyelmüket. További kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.